Én tudom, mi a gépuska. Ezek nem tudják. Azt hiszik, a kígyó méreggel bekent hegyű nyílvesző a legfélelmetesebb fegyver. Én is gyűlölöm Holdanyót, de ezután már nem fog eltűnni a faluból senki. Megvédjük magunkat. Nekem is eltűnt a testvérem. Mégsem tehetek semmit. Ők fehérek. Ők az erősebbek. Én láttam fegyvereket Csittakangban, és Rangonban is. Nem akarom, hogy kiírtsák a népemet. Ez a véleményem. Megdöbbenve hallgattam, és arra gondoltam, hogy lám, már itt is vége a régi világnak. Élő múzeum, amelyet felvilágosult múzeumigazgató vezet. Figyelj ide! Próbáltam jobb belátásra bírni. Most másról van szó. Azok az emberek bűnösek, és ott van közöttük Holdanyó is. Akkor miért nem fogják el őket a tábornok emberei? Mert azt hiszik, hogy ti csináltatok minden rosszat, ami erre felé történt. Elszürkült az arca, hogy szembenézett velem. Milyen rosszat? Amennyire csak nága szókincsemből tellett, elmeséltem neki a Krisna hívők halálát. Az aszalt fejeket, a nága nyilvesszőket, mindent. Úgy hallgatta, hogy még levegőt is elfelejtett venni. Amikor befejeztem, felhorkant, felindult, keserű horkantással. Hiszen ez nem igaz. Mi nem öltünk meg senkit, és a szomszéd falvakból sem. Mi valamennyien betartjuk a tábornok törvényét, békében akarunk élni a földjeinken, de Holdanyó elvitte az asszonyainkat. Tudom, bólintottam, és igyekeztem nem felbukfencezni, pedig alig éreztem már zsibbadt lábaimat. Ők azt akarják, hogy titeket büntessenek meg helyettük. Azt akarják, hogy a tábornok ide küldje a helikoptereit és a géppuskáit. Sötét képpel hallgatott, és én tudtam, hogy most dől el minden. Nem csak Holdanyó sorsa, hanem másoké is. Határozott mozdulattal az ingem alá nyúltam, és kihúztam az útlevelem. Látod ezt? Szótlanul bólintott. Ez a tábornok üzenete, mondtam. És a fényképem is benne van, hogy jobban higgyetek nekem. A tábornok megengedte, hogy harcba hívjalak benneteket Holdanyó ellen. Ígéri, hogy senkit sem fog megbüntetni közöletek. Elvette, belelapozott, aztán visszaadta. Lehorgasztotta a fejét, majd hangosan, hogy a többiek is jól hallhassák, megszólalt. Hiszek neked, kígyó testvérem. Az a tábornok parancsa, hogy engedelmeskedjünk neked. Régen Rangum mellett útépítésen dolgoztam. Volt ott egy ember, aki papírra festette, hogy ki hány napig épített az utat. Én egyszer be akartam csapni. Belenéztem a papírjába, és láttam, hogy nem vonásokat húz, amivel számolni lehet. Érted? Persze. Hangos nevetés kísért a szavait. A marconára festett harcosok fegyvereikre támaszkodtak, és mint a száraz, őserdei tapló harmatot itták minden szavát. Szóval ez az ember csak festette azokat a furcsa jeleket. Én meg arra gondoltam, hogy ha nem vonásokat húz, akkor nem is tud számolni, és be lehet csapni. Amikor pénzt adtak nekünk, és azt mondták, hogy 2x10, meg még egy kéznyi napot dolgoztam, akkor én azt mondtam, hogy többet. Erre az az ember belenézett a festett papírokba, és csak nevetett. Pontosan tudta, hány napig építettem az utat, és nem adott több pénzt, csak amennyi járt. Azóta hiszek a festett papíroknak, és a fényképnek is. Rangumban minden falon kint volt a tábornok képe. Azt mondták, hogy akit az istenek kedvelnek, annak a képét is tisztelnünk kell. Lám, a te képed is itt van, és jeleket is festettek a papírra. Hiszek neked, de mégis megkérdezem, mielőtt belépnél a falunkba, hogy biztosan nem jönnek-e emberek óriás szúnyogon? Így mondta helikopter, hogy megbüntessenek bennünket? Egészen biztos. Akkor jó, mondta és felemelkedett. Akkor segítünk neked, hogy felpirkad a hajnal, és elvégeztük az áldozatot, megbüntetjük Holdanyót. Délután visszajött hozzám Nama, így hívták a falu főnökét. Deréktől felfelé kimázolva. Felső testét fehér és kék csíkok szabdalták, keresztül kasul, kopott dzsinszétől viszont még így sem volt hajlandó megválni. Lecsüccsent a kunyhó sarkába, és megvakargatta mellét, amely láthatóan viszketett a festéktől. Elküldtem egy embert a papíroddal, testvérem, mire a nap lemegy, eléri az atyák házát. A lány: megtaláltuk, akarod látni? Nemet intettem. Jól van, az asszonyok gondoskodnak róla. Hümmögött egy kicsit, ami nem nagyon tetszett nekem. Valami baj van? Kígyó testvéred azt mondja, hogy a lány is közéjük tartozott, igaz ez? Igaz, de megszökött tőlük. Nem szeretném, ha baja esne. Nem esik baja, a te dolgod. De nem mondd el másoknak. Az asszonyok nem tudják, ha tudnák, baj lenne belőle. Kész vagy az áldozatra? Meghökkenve bámultam rá. Mire? Este megkezdjük az áldozat bemutatását. Ha velünk akarsz jönni, neked is részt kell venned benne. Nága harcosokkal csak nága harcosok harcolhatnak. Ugye megértetted? Mi egyebet tehettem volna? A falu végén a szellemek házában feldübörögtek a dobok. Egész délután zuhogott, estére azonban kitisztult. Holdanyú fényes arca éppen felragyogott a dzsungel felett, amikor eljöttek értem. Sejtettem, hogy kígyó testvérem is közöttük van, de mivel egyetlen szót sem szóltak hozzám, én sem kérdezősködhettem. Tükhéjon vizet, festéket és disznó sörtéből készített ecsetet hoztak. Egyikük intett, hogy vessem lazingem. Röpke fél óra múlva nágább voltam a nágánál. Mielőtt elmentek, elismerően végignéztek rajtam, úgy tűnt, elégedettek a munkájukkal. A falu apraja nagyja a dobok háza előtti téren szorongott. Lelke mélyén meg voltam győződve róla, hogy harsány nevetésben törnek ki, amikor megpillantanak össze-vissza pingálva. Nevetésre azonban szó sem volt. A szertartás komolyságáról egy tompán pufogó dob gondoskodott, amit megállás nélkül vertek odaben. Te még nem jöhetsz be, fordult hozzám Hnama. Ha bejönnél, meg kellene tisztítani utána a házat. Kissen vagy festve, és még nem félnek tőled eléggé a Szao Pimcsók, a halottak szellemei. Lekuporodtam a földre, és vártam az elkerülhetetlent. A dob fergeteges erővel pufogott, a tömeg némán körülfogott, pisszenés sem hallatszott. A szellemek házának ajtaja kitárult. Kisorjáztak rajta harcosok. A legelső fatálcát tartott a kezében, és egészen közel jött hozzám. Tálcája majd a fejem bubját érte. Ekkor a dob hangját túlharsogva egy erőteljes hang recitálni kezdett egy sohasem hallott szöveget, egy nága hősről írott éneket. Csak a töredékét értette meg a történetnek. Ten volt a főhőse, egy óriás kígyó, akinek a nágák a fiai. A befejező formula pedig úgy hangzott, hogy aki fogyaszt ten húsából, maga is nágává válik. A dob elhallgatott. A tálca ott lebegett a fejem felett. Felnyúltam, kivettem egy karikát, a darabokra vágott kígyóból is a számba vettem. Óriás nyeléssel eltüntettem, olyan képet vágva hozzá, mintha ez lett volna életem legfejedelmibb lakomája. Harsány, üdv rivalgást tudatta mindenkivel, hogy Kigvema falvának nága lakossága megszaporodott egy fővel. Felavatásom után néhány perccel ömleni kezdett az eső. Éreztem, hogy a rámkent festék patakokban csorog le rólam. A főnök végre intett, és én bevonulhattam a szellemek vagy dobok házába. A rünkökből összeácsolt épület egyetlen helyiségből állt. Falai mentén fából faragott bálványok sorakoztak. Legelől a termékenységet jelképező házas pár Vá és Lavra szobra. Bár a helyi kultuszok hatása erősen érződött az ábrázolásukon, mégis könnyen felismertem bennük a hindú Panteon Isten házaspárját, Sívát és Kálit. Mellettük átfurt orral, riasztó mosolya az arcukon a falu istenei terpeszkedtek. Jataun, Jatai, Kum Yeng. Körülöttük, mint rossz arcú kísértet, a halottak szellemei, a szahák. A gonosz kísértetek, a Szao Pimcsók, és az erdei utas ijeszgető Szaopok áldogáltak. A bejárattal szembeni falat teljes egészében egy hatalmas bálvány foglalt el, valamennyi istenség között a legnagyobb az égura. Tongto, Samrong Tong, Tongto, Laong, Tinken, Kampung Laong, Krou Ria. Elismerem, hogy első hallásra kicsit hosszúnak tűnik, de hát egy akkora hatalmú főisten, mint ő, miért hivatná magát nyúlfarknyi néven? Az ajtótól jobbra helyezték el az óriási dobot. Bal oldalt csak egyetlen fából faragott, totem oszlophoz hasonló cölöp állt, tetején megsárgult emberi koponyával. Üres szemgödrei szomorúan bámultak rám, mint az idő múlását akarták volna eszembe idézni. És nem csak az emberi élet végességét jelző időjét, hanem az órák futását is. Egyszerre csak belém döbbent az eddig gondosan elfolytott rettegés, hogy addig, amíg én itt kőkorszakot játszom, hidegre teszik a barátaimat. Nama megsejthetett valamit borús gondolataimból, mert karomra tette a kezét. Ha vége a szertartásnak, azonnal indulunk. A mellettem ülő férfiak szomorú vontatott dalba kezdtek. Tel is tele volt furcsa, ismeretlen, régi szavakkal, amelyek egy nága nyelvtudós számára a mennyországot jelentették volna. Nekem azonban egyre feljebb kúszott a torkomon az idegesség, alig tudtam a szövegre figyelni. Nama hozzám hajolt, és suttogva magyarázni kezdett. A koponya, Kumjengé, akit istenként tisztelünk, valaha ő alapította Kigvem a falvát, s hogy az istenek megóvják a falu népét, úgy döntött, hogy maga is istenné válik, és közben jár a szellemek világában értünk. Azt akarta, hogy adjanak nekünk hosszú életet, és szégyenlősen halkra fogta a hangját, sok-sok idegen koponyát és holttestet is, hogy termővé tegyék a földjeinket, gazdag termést hozzon a kukorica, a rizs és a bab, és persze a mák is, de hát ez régen volt, nagyon régen, még nagyapáink idejében, ma már nincs koponya, legfeljebb azoké, akik meghaltak valamilyen betegségben. A tábornok azt mondta, hogy katonák jönnek, és lőni fognak, ha megtudja, hogy koponyára vadászunk. Komolyan bólintottam, mint ha valóban úgy éreztem volna, hogy méltánytalanság volt betiltani az a régi szép szokást. Kumjeng parancsot adott, hogy öljék meg. Ősapáink megfogadták a tanácsát, és sok-sok rizspálinkát adtak neki. Aztán mákot főztek, és annak a levével is megitatták. Kumjeng csak táncolt, és hirtelen megpillantotta körülötte várakozó szellemeket, azok meg csak hívták, egyre hívták, hogy menjen közéjük, és legyen Kigvem a falvának a védőszelleme. Kumjeng letérdelt, és megparancsolta a legidősebb fiának, hogy vágja le a fejét. A fiú nagy megtiszteltetésnek vette, hogy ő segítheti át apját a szellemek közé. Ő maga is ivott a rizspálinkából, a mák főzetéből, aztán egyetlen csapással megszabadította Kumjenget a fejétől. Ezután a régi szokások szerint a fejet megfőzték, lehántották róla romlandó húst, és elhelyezték a dobok házában. Még őseink tették ide, Kumjeng pedig beváltotta, amit ígért. Szellem lett, és óvja a falunkat. Róla énekelnek a harcosok, ha befejezték, megkezdődik az áldozat. Az ének hamarosan véget ért, és két kifestett harcos fekete disznót vonszolt be az ajtón. Kés villant, a disznó felvisított, és sűrű habos vér fröcskölte be a falakat, a bálványokat, mindannyiunkat. A haldokló malac minden egyes hörgésbe fulladó visítása örömkiáltásokat csalt ki a harcosokból. Összeborzongtam, de amikor minden elcsendesedett, megéreztem, hogy engem figyelnek. Erre én is lelkesen felordítottam. Ordításomat hangos üvöltés fogadta, alig hanem ekkor avattak igazából törzsbelivé. Nama intésére körbeálltunk, és kezdetét vett a kígyótánc. Nama alkotta a kígyó, Ten fejét, egy ügyesen mozgó fiatalember pedig a farkát. És ahogy elkezdődött a tánc, mintha visszasüllyedtem volna múltba. Meng-meng falvában jártam a táncot, Rajkumar Singh iránytása mellett. Ki is volt akkor velem? A kis Varga biztosan, azután Sato az amerikai japán, és talán Birkner is, mint a most is hallanám Sato hangját az évek messzi távolából. Jól csinált, Kett, a vége lesz ennek a rohadt háborúnak, te lehetsz itt a törzsfőnök. Nama felkiáltott, kitátotta száját, széttárta karját, és a földre zuhant. Azt a jelenetet játszott el, amikor egy ellenséges törzsfőnök tüzes vasat dugott Ten a nága totemál a torkába. Az óriás kígyó kilehelte a lelkét, de testének darabjai nem semmisültek meg, hanem minden porcikájából egy-egy nága harcos született. Amikor a kígyó elpusztult, és mi eleresztettük összekapcsolódó kezeinket, hogy ezzel is érzékeltessük a nága harcosok megszületését, egy vénségesen vén öreg ember pörkölt rizsszemeket öntött a tenyerünkbe. Szorosan egymáshoz tapadó testtel körbeforogtunk, s mind a négy égtáj felé fújtunk néhány szemet. Áldozatul az erdők, a fák, a folyók és a patakok szellemeinek. Amikor elfogytak a rizsszemek, a vénségesen vén öreg ember figyelmeztetve felkiáltott. Két harcos odaugrott hozzá, letérdeltek, megragadták a lábát és felemelték a levegőbe. Magasba tartották, hogy elérhesse Kumjeng koponyáját. Az öreg óvatosan felnyúlt érte, és a harcosok segítségével a földre helyezte. A koponya bennünket figyelt, és mintha elégedetten nyugtatta volna rajtunk sötét szemgödreiből kisugárzó, láthatatlan pillantását. Az öreg kérült fordult, mindegyikünk kapott tőle egy tarkára pingált tyúktojást, mintha csak húsvét lett volna. Nagyot nyertem, mert tudtam, hogy most következik a szertartás legkritikusabb része. Nem is mertem rá gondolni, mi történne, ha nem felelnék meg a próba feltételeinek. A legelül álló harcos, ezúttal nem Nama, felrikoltott, neki támasztott a hátát az egyik bálványnak, majd gyors, pontos mozdulattal elhajtott a tojást, amely csattanva tört szét Kumjeng koponyáján. Harcosok ujjongtak, akárcsak a próbatevő. Találatával jogot nyert arra, hogy részt vegyen az akcióban. Aki nem találja a Kumjeng erekjéjét, az itthon marad, hiszen maga a szellemé vált ősatya vezeti a tojáshajító kezét. Beleborzongtam a gondolatba, hogy mi lesz, ha mellé találok. Láttam, Nama is nyugtalan pislog, addig, hanem azon törte a fejét, milyen kibúvót keresen számomra a Kumjeng rosszul intézni az ügyemet. Megfogtam a tojást, nekinyomtam a hátam jatai szobrának. Igyekeztem felmérni a távolságot és a tojás súlyát. Beharaptam a szám szélét, éreztem, hogy kiült rajtam a veríték. A dobok házára súlyos csend hult. Nama behunyta a szemét, mint egy Liverpool szurkoló, aki döntetlen állásnak képtelen végignézni csapatának 90. percben lőtt 11-esét. Meglengettem a kezem, aztán laza, csukló mozdulattal elhajítottam a tojást. Éreztem,